Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Radó Péter oktatáskutató, és egy olyan témáról beszélgettünk, vagy beszélgetünk, aminek ugye volt egy panel beszélgetése itt az elmúlt napokban.
A CEU Bibú Szabad Egyetemen oktatáskutatókkal beszélgettünk a nemi egyenlőtlenségekről az oktatásban.
Illetve hát, hogy ezeknek a hatásai, a képességeknek a kezelésének a hatásai, és végül is abban maradtunk, hogy egészen messzire mutat, hiszen a gyerekkorba betöltött szerepeinkbe, azzal, hogy az oktatásban mit állapítottak meg rólunk, hogy hogyan, hova soroltak be, az a későbbiekre ugye adhat egy nyomvonalat, és aztán utána az a munkaerőpiacon is megjelenik, és begyűrűzik a saját életbe, tehát a családi életbe. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos, végülis a lényege az, hogy egy nagyon-nagyon fontos lenne a gyerekkortól észrevenni azt, hogy személyre szabottan mire van szükség, mit kell erősíteni. De hát ugye
pontosan.
Eleve... Hát igen, de ennek a mostani oktatásban lehetősége nincs. És ez egyébként ez egy fontos kérdés, hogy ugye van egy sematizáltság, ugye? Tehát ezt vagy azt meg kell tanulni, el kell sajátítani ebből és abból a tárgyból.
Úgy van, korábban arról beszéltünk, hogy a dolog megoldása nem az, hogy nagyon tudatosan fiúkra optimalizáljuk, vagy lányokra optimalizáljuk az oktatást annak érdekében, hogy a fiúk és a lányok közötti teljesítménykülönbségek csökkenjenek, hanem ahogy mondta, arra kellene törekedni, hogy személyre szabottá váljon az oktatás, teljesen függetlenül attól, hogy ki milyen nemhez tartozik, az érdeklődésének, képességeinek a megfelelő tanulási folyamatban vegyen részt. Na most ennek a lehetősége Magyarországon tényleg szörnyen, rettenetesen szűk, egész egyszerűen azért, mert a magyar oktatás és tulajdonképpen az oktatáspolitika is egy ilyen nagyon hagyományos, avittos, a tananyaggal való haladásra, az ismeretek elsajátítása, ismeretek tömegének az elsajátítására optimalizált rendszert működtet. Gyakorlatilag, ha nagyon egyszerűen akarnám leírni, hogy mi az alapvető kultúrája a magyar oktatási rendszer működésének, akkor azt mondanám, hogy egyen gyerekek egyen oktatására berendezkedett rendszert működtetünk. Na most ebben egy ilyen rendszerben, ahol egyetlen tankönyv van, a központi tanterv egy lényegében egy silabusz, ami a 100%-ban feltölti iskolában rendelkezésre álló szűkös tanítási és tanítási időt, egy ilyen rendszerben a személyre szabottságnak gyakorlatilag semmi tere nincsen, és ez mint általában az ilyen típusú oktatás általában is felerősíti a különböző egyenlőtlenségeket. Tehát ez az egyen gyerekeknek egyen oktatás az nem kiegyenlíti a különböző hátterű gyerekek közötti különbségeket, hanem kiszélesíti a szakadékokat. Ezért nőnek az elmúlt például 10 évben is, ezért nőttek a szociális egyenlőtlenségek, és ezért romlanak például a lányok eredményei is. A lányok, megbeszéltük már korábban, hogy a lányok még 10 évvel ezelőtt szövegértés tekintetében 40 ponttal teljesítettek jobban, mint a fiúk, ami egy hatalmas előny volt. Na, a legújabb PISA adatok tanulsága szerint ez a különbség lányok és fiúk között 15 pontra zsugorodott, és nem azért, mert a fiúk elkezdtek jobban teljesíteni, hanem azért, mert a lányok teljesítménye jobban romlott, sokkal gyorsabban romlott, mint a fiúk teljesítménye, mert ugye általában az elmúlt 10 évben romlanak az adataim.
És ennek az oka?
Nehéz ezt megmondani. Én azt mondanám, hogy oda kell visszakanyarodnunk, amit az előbb mondtam, hogy minél inkább beszorított, egy dobozba beszorított egyenoktatás zajlik, és minél inkább egyenoktatást kényszerítenek a pedagógusokra és az iskolákra, annál nagyobbak lesznek a teljesítménykülönbségek, hogy úgy tűnik, hogy különböző okból kifolyólag a személyre szabottság lehetőségéből a szorgalmasabb lányok jobban profitálnak vannak, mint a szorgalomra kicsit kevésbé nevelt fiúk, abban a pillanatban, hogy ez a személyre szabottság lehetősége megszűnik az oktatásban, abban a pillanatban viszont a lányok járnak rosszabbul. De ezt még nagyon sokat kellene kutatni, mert például a PISA adatok is, vagy a PISA által szolgáltatott indikátorok, azok csak jeleznek valamit. Tehát jeleznek bizonyos változásokat, de arra nem képesek ezek az adatok, hogy meg is magyarázzák, milyen rejtett mechanizmus okozza ezeket a változásokat. Ehhez sokkal többet kellene tudnunk, és sokkal többet kellene kutatnunk.
De az jól látszik, hogy az oktatás kutatóknak azért abban van egy közös egyetértése, hogy a személyre szabottsággal komolyabb eredményeket lehetne elérni, illetve ki lehetne nevelni egyébként egy boldogabb társadalmat, hiszen kijönnének azok,
a boldog társadalom és a személyre szabott oktatás közötti összefüggések nehezen zárhatók rövidre, tehát nagyon nagy a távolság a kettő között, mert attól, mitől boldog egy társadalom, az egymillió különböző dologtól is függ, ami az oktatás hozzájárulása vagy nagyobb, vagy kisebb.
Azt értem, hogyha azért az kiderül valakiről, biztos, hogy mit szeretne csinálni, és ebben az ő oktatásban eltöltött idejében hozzásegítik,
ezzel kapcsolatban teljes a konszenzus, de ez nem véletlen, mert hogy a nemzetközi oktatástudományban körülbelül 30 éve ezzel kapcsolatban teljes a konszenzus.
Értem. Akkor miért nem történik semmi?
Azért, mert hogy az oktatás politikai gyakorlat az nem biztos, hogy az oktatástudomány mindenkori, a felsőoktatási oktatástudomány mindenkori javaslatai alapján fogalmazza meg a saját céljait, és dönti el, hogy milyen beavatkozásokkal, milyen irányba tereli a rendszert.
Ez világszerte így van?
Nem mondom, valamilyen mértékben igen, de oltári nagy különbségek vannak országok között. Tehát ott, ahol az oktatás politikai döntése egy nagyon sok szereplős, nyitott folyamat, ahol kutatók és mindenféle érdekcsoportok képviselői nyílt alkuban és vitában formálják ezeket a döntéseket, ott sokkal kisebb a kockázata annak, hogy politikusok ideológiai nőkéi határozzák meg az oktatás politikai irányát. Ott, ahol ezek a mechanizmusokat kikapcsolják, vagy ezek a visszacsatolások, amik a kutatásokból, vagy a különböző érdekcsoportok által képviselt tudásból fakadnak, ezek a visszacsatolások megszűnnek, vagy brutálisan legyengülnek, ott alapvetően az oktatás a politikai érdekek és az politikusok ideológiai nünükéi fogják meghatározni, hogy milyen irányba megy az oktatás. Egy olyan korszakban, amikor nagyon felerősödnek az ilyen tradicionalista identitás védelmi elemek a politikában, akkor az szinte elkerülhetetlen, hogy az ezt képviselő politikusok nemi szerepek tekintetében is borzasztóan konzervatív oktatáspolitikát folytassanak, és van egy-két olyan ország, nem sok, de egy-két olyan ország van Európában, ahol ez nagyon jellemző.
Akkor ezt a beszélgetést nem lezárni lehet, csak majd egyszer folytatni, ha jól gondolom.
Abban reménykedem, hogy egyre többet tudunk majd erről, és akkor egyre több mindenről beszélgethetünk is.
Egyébként, csak még akkor egy pillanatra, hogy az, hogy mit kutatnak, hogy mit lehet kutatni, erre vannak irányelvek? Tehát van olyan terület, amit nem lehet kutatni, és az a tudás mondjuk hiányzik?
Normális körülmények között ilyen irányelvek nincsenek, mert akkor a kutatás az egy szabad tevékenység. Milányos. A kérdéseket a kutatók teszik fel, és a kérdéseket a kutatók válaszolják meg, és persze ezt lehet, államok befolyásolhatják azzal, hogy milyen kutatási témákra nyújtanak több támogatást, de ez egy nagyon közvetett eszköz, tehát a kutatás általában szabad. Vannak olyan országok, Magyarország ezek közé tartozik, de Európában nem nagyon jellemző ez, ahol az oktatás politika és általában a politika mindenkori ideológiai nünükéi miatt a bizonyos dolgokat szinte egyáltalán nem lehet foglalkozni. Tehát Magyarországon az úgynevezett gender kutatás, tehát a társadalmi nemekkel kapcsolatos tények kutatása, az félig meddig tiltott területté vált. A felsőoktatásban például már nem működhet, a magyar állami felsőoktatásban nem működhet a genderrel, tehát a társadalmi nemekkel foglalkozó oktatási program.
Mert milyen veszélyeket hol? hordoz ez magába?
Én semmilyen veszélyt nem látok, de erről beszélő politikusok azt mondják, hogy a nemi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos kutatások azok az úgynevezett gender ideológia terjesztését szolgálják, de hát ilyen nincs. Tehát ez egy bocsánat, nem fogok nagyon udvariasan fogalmazni, ez egy badarság. Tehát a nemi egyenlőtlenségekkel azért foglalkozunk, ami miatt foglalkozunk szociális egyenlőtlenségekkel és etnikai egyenlőtlenségekkel és hasonlókkal is, mert azért foglalkozunk, hogy megértsük, hogy mi történik a magyar társadalomban, és informáljuk azokat, akik ebből a szempontból fontos döntéseket hoznak. Olyan, hogy gender ideológiai egész egyszerűen nincsen. Tehát ez is az a helyzet, amikor a politika ideológiai nünükéjjel szabadulnak, és rátelepszenek valamire, például a kutatásra. Tehát én nem kapnék engedélyt arra, hogy iskolákban kutassak, és a 15 éves gyerekek a nemi egyenlőtlenségekkel kapcsolatos attitűdjeiről készítsek egy vizsgálatot, mert be se engednének az iskolákban.
PISA teszttel kapcsolatban az az eredmény, ami született, erre most csak röviden fogunk tudni kitérni, de bizonyos szempontból ugye úgy fogalmazott, hogy ez egy elég nagy pofon volt.
Európának egy hatalmas pofon volt.
Igen, de hogy nem feltétlenül fogunk belőle tanulni, ezt is mondta.
Válasszuk ketté általában Európát és ezen belül Magyarországot. Abban biztos vagyok, hogy ebből a hatalmas tasliból, ami az okoz, hogy a utolsó PISA eredmények szerint az korábban elképesztően jól teljesítő európai országok, mint Finnország, Észtország, Hollandia, Norvégia, Németország, ezeknek a teljesítménye elképesztően nagyon zuhan. És minden szakértő azt mondja, hogy ebben erőteljesen közrejátszott a COVID miatt iskolabezárás, illetve az iskolabezárások által okozott tanulási veszteség.
Ez mondjuk csak logikusnak tűnik, de valószínűleg csak. Ez csak egy összetevő.
Itt egy mélyebb folyamat van, és egy hosszabb távú európai teljesítményromlás van, és ez nagyon erőteljesen megkérdőjelezi Európa globális versenyképességét. Tehát, hogy az első 10-ből a globális top teljesítmény nyújtó oktatási rendszerek közül a legtöbb európai ország kiszorult, itt egyedül Észtország maradt ott az 5.-6. helyen, szinte kizárólag kelet-ázsiai országok vannak a csúcson. Ilyenek, mint a Szingapur, mint Japán, mint Dél-Korea, mint Shanghai, Kínában, és ez egy tényleges sokszerű eredmény a európai szemszögből nézve. Én biztos vagyok benne, hogy azok a nagyon nyitott oktatási rendszerek, amik most nagyon-nagyon süllyedtek, tehát a bizonyos észak-európai oktatási rendszerek, ezek elképesztő intenzitással fognak reagálni erre a dologra, és abban is biztos vagyok, hogy az Európai Unió oktatáspolitikája is nagyon intenzíven fognak erre reagálni, márpedig az Európai Unió valamivel intenzíven elkezd foglalkozni, és valamilyen problémát meg akar oldani, akkor ugyan lassan, de általában megoldja ezeket a problémákat. Magyarország azért más, mert hogy egyrészt nem is csökkentek olyan brutálisan a teljesítmények Magyarországon, lényegében stagnáltak, tehát van néhány közép-európai ország, Ausztria, Csehország, Magyarország, mondjuk soroljuk ide még Romániát is, ezekben az országokban nem szakadtak be úgy a teljesítmények, mint az észak-európai országban, tehát az történt, hogy anélkül, hogy bármit javult volna a magyar oktatás színvonala vagy teljesítménye, az európai átlagok, újra az európai átlagok közelébe kerültünk, mert az európai országok teljesítménye hozzánk romlott. Tehát amikor a Pintér miniszter reflektált a PISA adatokra, azt mondta, hogy van egy pici romlás, de ez sokkal kisebb, mint az európai országokban. Ebben tulajdonképpen igaza van, bár a adatok mélyére ásunk, akkor súlyos katasztrófákat látunk, mert hogy a jelenlegi PISA adatok szerint az egész világon, tehát globálisan a Magyarország a oktatási rendszere a legszelektívebb, tehát nem volt olyan ország, ami szelektívebb lett volna, tehát a szociális szelekció az döbbenetes mértékű Magyarországon, és hát a hátránykompenzációs képessége az oktatásnak tovább romlott, de ami az átlagokat illeti, ebben tulajdonképpen igaza van, tehát a magyar kormánya nincs olyan nyomás, hogy bármit arrébb tegyen, akár egy szalmaszálat is arrébb tegyen, hogy erősítse, hogy javítsa a magyar tanulók teljesítményét, de eddig sem érezte úgy a magyar kormányzat, hogy nagy nyomás nehezedik rá, mert hogy a 2010 óta követett oktatáspolitikán tudásának nem. A tanulási teljesítmények javítása állt a középpontjában. Úgyhogy Magyarország ebből szerintem ki, abból, ami most Európában el fog indulni, szerintem Magyarország ebből ki fog maradni. Úgyhogy én a továbbiakban is már, ami Magyarországot illeti, az a közoktatás teljesítménynek egy ilyen lassú leépülését várom.
Tehát ez a végszó, hogy ez az, ami várható, mert pont erre gondoltam, hogy oké, akkor mi lesz?
Hát nagyjából az, amit az előbb mondtam, semmi jele nincs annak, hogy az oktatáspolitika a romló teljesítményekre reagálva bármilyen oktatáspolitikai fordulatra készülne.
Ezen gondolkodom, hogy ezt ki tudná befolyásolni, vagy mi?
Hát a jelenlegi rendszerben szinte senki, mert hogy a politika a saját önmozgását követi.
Tehát párbeszéd hiányában van ez tulajdonképpen, vagy a párbeszédre való reflektálás hiányában?
A rendszer maga úgy működik, hogy ne lehessen benne párbeszéd, mert mindazok az intézmények és mindazok a kommunikációs csatornák, amik korábban a párbeszéd, a különböző szereplők, szakértők, laikusok, érdekcsoportok, a közötti kommunikáció szolgálták, ezek 2011 után meghaltak, ezek már nem működnek. Tehát mint jeleztem korábban, a magyar oktatáskormányzási rendszerben teljesen megszűnt minden visszacsatolás, úgyhogy nem nagyon számítok rá, hogy itt komoly erről szóló diskurzus alakulna ki oktatás irányítók körében.
Viszont maguk az oktatáskutatók erről folytathatnak különböző párbeszédeket, vagy panelbeszélgetéseket.
Igen, kisebb szabadságszigetekben, mint a CEU.
Uh-huh. És ezeknek a következménye? Vajon? Az, hogy mondjuk tudatosítjuk ezeket a dolgokat?
Egyrészt ez, de nagyon fontos, hogy ez hogy a legkülönbözőbb problémáinkkal kapcsolatban, ha máshogy nem a nyilvánosságon keresztül, minél több emberhez eljussunk. De az is nagyon fontos, hogy komoly kutatók, különböző problémákkal foglalkozó kutatók között legyen kommunikáció, mert ez a kommunikáció vezet el oda, hogy jobban megértsük azokat a problémákat, amikkel szemben állunk. Tehát ezt, hogyha úgy tetszik, bizonyos értelemben az oktatáskutatók közötti, vagy oktatással foglalkozó emberek közötti diskurzusnak is egyfajta terepe.
Radó Péter oktatáskutató, köszönöm szépen.
Én köszönöm a meghívást.
Ez volt a Pont Jókor, ami most véget ért. Köszönöm szépen a figyelmet. Elköszönök, holnap 10 órakor jövök friss adással. Maradjatok addig is itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!